Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, énekeljük a heti énekünket, amiben az Úr Jézusnak a megváltó műve győzelmét, ennek bizonyosságát hirdetjük, Isten báránya, te ott a Golgotán.
Yeah.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy ma este is együtt lehetünk a testvérekkel, akivel tegnap nem találkozhattam személyesen, Földvári Tibor vagyok, Pasaréti gyülekezetből jöttem, nagy örömmel és megtisztelve érzem magamat a testvérek között. Isten hozta azokat, akiket új arcokként köszönthettem és köszönthettünk. Tegnap este az Úr Jézus munkája és ima élete szempontjából figyeltük az ő élete történetét, az igét. Ma majd azt fogjuk hallani az írásból, hogy ki az az Úr, aki imádkozik a tanítványáért. Készüljünk az ige hallgatására. A új énekeskönyvben 715. számú dicséret, lelki próbáimban Jézus légy velem kezdetű éneket énekelve. Biztos, hogy ismerjük, figyeljük a szövegét, hogy az Úr Jézus velünk létele mennyi mindenben segít bennünket. Folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei édesatyánk, micsoda ajándék, hogy még az énekek szavaival is arról tehetünk mi hitvallást, hogy Jézus Krisztus által, ami drága megváltunk által, teljes győzelmet arattál, és a lelki próbák között is velünk vagy. Sőt, arról is énekelhettünk, arról a drága reménységről, hogy az örök hazában is mindörökre velünk leszel, mi pedig te veled. Magasztalunk, Urunk, hogy nekünk ennyire biztos az üdvösség, a bűnbocsánat, a szabadítás. És köszönjük, hogy ma este is az Úr Jézusra tekinthetünk. Hálát adunk, hogy az ő ima élete nem is csupán példa számunkra ezen a héten, hanem ami megváltó Urunknak drága lényét tükrözheti, az ő szabadításának a bizonyosságát erősítheti számunkra. Ugyanakkor mi is szeretnénk úgy imádkozni, ahogy ő, hiszen tanított is bennünket erre. Köszönjük, Urunk, hogyha a mai napon is a munkánkban megélhettük, hogy imádkozva dolgoztunk. Köszönjük, ha pihenhettünk, mert arra volt szükség. Akik beteg testvéreink, és emiatt nem tudnak itt lenni személyesen, a beteg ágyon fekve magasztalunk, hogy átélhetik a jelenlétedet, imádkozhatnak ők is, és arra kérünk, hogy gyógyítsd őket mi hamarabb. Akik dolgoznak még most is, munkából jönnek, és később hallgathatják meg a te igédet, ővelük is legyél, Urunk, vigyázz rájuk is utazás közben. Bennünket meg itt a gyülekezet közösségében ajándékozz meg annak a drága kincsével, hogy ma is, ha csak egy szót is, de szólsz személyesen hozzánk. Az Úr Jézusért, Atyánk. Amen. Lukács evangéliuma 22. részéből olvasom az írott ígét, 22. rész 31. versétől a 34. versig. Nagycsütörtök estejének történései, bibliai kijelentése. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni. És ő mondta, mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Az egész heti igei témáknak a címe, bibliai kijelentése van előttünk ma estére, de én imádkoztam érted. A magyar nyelvből is világosan látszik, hogy valamit az Úr Jézus már korábban tett, a háttérben. Az jutott eszembe ehhez az igei történethez és a ma esti igei üzenethez kapcsolódóan, hogy én életemben soha nem lehettem személyesen gyerekként bábjátékot látni, bábszínházban, kis falunkban nem volt ilyen sajnos, csak a kezünkkel mi is játszottunk bábukat, de azt a fajta színházi előadást, amikor úgy mozgatják azokat a lelógó kis bábfigurákat, de mikor tévében láttam már felnőttként is, így mindig belegondoltam, hogy annyira kifejező, mert látszólag a figurák mozognak, meg ők beszélnek, de közben ugye a háttérben ott vannak azok, vagy ott van az a valaki, aki mindezeket mozgatja. És a bibliai történetnek a hangsúlyát szeretném így elétek hozni ma este. A háttérben látszik egy gonosz figura is, a sátán, és ez igaz. De most az igei üzenet így fontos, hogy de mindegyik figurát valaki más irányítja. A sátán is ügyködhet, de ő is csak eszköze lehet valaki másnak, aki nála is hatalmasabb, és ő a győztes. És fontos, hogy ezt ebben a bibliai kijelentésben különösen is komolyan vegyük. Mert ha magunkat is látjuk, talán már te is voltál úgy, hogy életedben egyszer elestél, mióta már megismerted az Úr Jézust. Volt már ilyen, hogy életedben egyszer elestél? Vagy egy nap egyszer legalább el szoktunk esni? Vagy legalább hányszor kell megbocsátani a testvérünknek? Mit kérdezett Péter Jézustól? Még hétszer is? És még hányszor? Tehát a látható színterén, minthogyha még a gonosz figura is igazán hatékony lenne. De közben az egész hetünk igei üzenete arra az Úr Jézusra mutat, aki imádkozik, és most ezért nagyon fontos, nagyon személyes lesz a tanítványáért. Megnézzük, hogy miért kellett imádkozni a Jézusnak a tanítványáért, és hogyan is imádkozott a tanítványáért. Mikor is, hogyan is. És ismét nem csak példaként, hanem sokkal inkább, mint megváltó Urat, lássuk és csodáljuk őt, és bízzunk még jobban benne. Vagy ha valaki úgy van most is közöttünk, hogy te még nem vagy igazán az Úr Jézus követője, akkor kezdj el benne bízni. hogy az életedet irányíthassa ő, és lehessél velünk együtt boldog hívő embert már a földi életben is. Azt gondolom, hogy ez az a történet, amit a Bibliát nem ismerők is általában ismernek. Mert annak nagy szava van, hogy a híres Péter megtagadta háromszor, meg amikor látják a templomtornyon a kakast, akkor előbb-utóbb csak megtudják ők, hogy mire is utal az a kakas. Itt pedig nagycsütörtök estéjén vagyunk, amikor az Úr Jézus halljuk, valami nagyon fontosat akar kijelenteni. Mondta pedig az Úr. Itt még nem tudjuk, hogy kinek szól, vagy miről beszél, de aztán halljuk, Simon, Simon. Nem tudom, hogy mi a gyerekekkel, unokákkal, vagy dédunokákkal csináltuk-e már, hogy kétszer kellett a nevüket mondani. Akkor szoktuk kétszer mondani, mikor úgy örülünk nekik, és azért ismételjük, vagy ha esetleg valami baj van, és lehet, hogy az első név még nem szólítja meg, de másodszorra már, igen, mi így voltunk otthon, a négy fiú gyermeket neveltek fel a szüleink, ott azért volt, hogy kétszer kellett az én nevemet is mondani. Az azért az ritka volt, mert a bátyáim jó példát mutattak, hogy maradjon csak az egyszer mondva, ha valami huncutságot csináltunk. Simon, Simon. Hallottátok, Péternek is hívja Jézust utána, a 34. versben, de most ezt mondja, Simon, Simon. És emlékeztek, hogy ez volt az a neve, amit megváltoztatott az Úr Jézus. Tehát miért imádkozik Jézus? A tanítványáért? Miért tart csendességet? Azért, mert a tanítványáért is imádkoznia kell. Először is, mert ismeri őt. Ezt most, jó tiszteles úr, hát ez így van. Csak hiszed-e, hogy azért imádkozott Jézus Péterért is, azért imádkozik, vagy imádkozott érted is, meg értem is, mert ismer. Hiszed-e, hogy ő ismer téged és engem? És ismerte Pétert is, és a többieket is. Az Úr Jézus, emlékeztek, a föld életében igyekezett mindig elrejteni az ő isteni dicsőségének a valóságát. Néha azért felragyogott. Csodáiban is, vagy a tanítása erejében. De most mindenképpen ott van, hogy ő valamit csinált múlt időben, mert tudta, hogy majd a jelenben is, meg a jövőre nézve is, itt a történet szempontjából mondom ezt, szükség lesz. Tehát látszik, hogy itt Jézus nem csak emberként, hanem mint Isten ember csinál valamit. Nem a kőszikla Péter névvel megszólítva, hanem Simonnal. Ismeri tehát a tanítványát, aki követője. Ti milyen pozitív tulajdonságát tudnátok még Péternek elmondani? Miben volt Péter nagyon nagy számunkra? Őszinte volt. Lelkes volt. A többieknél sokkal nagyobb hittel rendelkezett, legalábbis ezt mondta magáról. Bár mi ismerjük a negatív tulajdonságait, kiderül, hogy hiába mondta magáról, hogy én milyen nagy hívő vagyok, még Jézusnak is, hogy Uram, ha többiek, én biztos, hogy nem. De hát tehát ő azt hitte, hogy ő milyen nagy hívő, de közben nem ismerte magát. Ez mondjuk negatív. De ő büszke volt arra, hogy én nekem azért, Uram, a te követésedben a legnagyobb erényeim vannak. Én ismerem a többieket, ők sehol nincsenek hozzám képest. Erre azt szoktuk mondani hívő emberek is, hogy az a legszörnyűbb, igaz, amikor valaki így dicsekszik. Ti szeretnétek ilyen gyülekezeti tagot magatok között? Aki mindig azt mondaná, hogy ó, te még sehol nem vagy. Ugye hát ez nem illik. De ha Péter úgy még ismerte magát, vagy mégsem ismerte magát? Vajon amikor az Úr Jézus a kereszten azt mondta mennyei atyának, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek, akkor Jézus ezt az imádságot Péterért is mondhatta? Mert Péter se tudta, hogy mit cselekedett, vagy mit mond. Tehát jelzem nektek, hogy most tudatosan mondtam, hogy Péter. Én nem is nagyon szoktam mondani, hogy Simon. Mert én Péternek ismerem. Már ez önmagában olyan pozitív, hogy Péter, így mondhatjuk, hogy Péter. A kőszikla. Van, amiben ismeri magát Péter, a hívő. Rólunk van szó, mikor Péter nevét mondjuk, akkor rólunk van szó, akik ismerjük az Úr Jézust, akik szeretjük, akik tanítványai vagyunk. Te már mióta vagy Jézus tanítványa? Ő ugye, 3 éve, 3,5 éve volt csak Jézus tanítványa. Emlékeztek? Tehát legtöbbőteket azért ismerem, és már én voltam itt nem tudom hány éve. Még fiatalok vagyunk, tehát nem is olyan régen. És némelyikötök arcára emlékszem, hogy itt voltatok. És akkor is a tanítványa voltál Jézusnak. Ismered magad? Ma az üzenet azt hirdeti, hogy az Úr biztos, hogy ismer téged. És bármikor, amikor értünk és imádkoznia kell, most személyesen értem, és imádkoznia kell, meg érted, akkor azért teszi, mert jól ismer. Ő tehát, én most a pozitív tulajdonságokat kértem tőletek, de nagyon sok negatív is van. És mit mond az Úr Jézus az igei kijelentésben? És kiderül róla, hogy ő nem csak Pétert ismeri, hanem nagyon jól tudja azt, hogy milyen helyzetbe kerül. Milyen külső körülmények fogják az ő életét ezekben az órákban, pillanatokban jellemezni. De jelzem nektek, hogy a de én imádkoztam értem mondat miatt, ő már korábban is tudta, hogy a jelenben mi vár Péterre, mert Jézus ott van a háttérben, mindenek fölött. Hiszed, de hogy az Úr Jézus mindig tudja azokat a körülményeket és ismeri azokat a helyzeteket, ahol te is a leginkább érzed, hogy nem is olyan könnyű néha hív életet megélnem. Az Úr nagyon jól tudja, hogy milyen látható világhoz tartozó események, körülmények azok, amelyekben mi is az Úr Jézus követőiként benne lehetünk. Ha pedig valaki még közületek nem az Úr Jézus követője, akkor is az Úr ismer téged. És tudja, hogy milyen helyzetekben élsz te is, és mik azok a körülmények, külső dolgok, amik miatt még lehet mindig nem akarod elfogadni, hogy azért nekem is Jézusra lenne szükségem. Annyi minden lehetőség van ebben a világban, ami mind-mind gátolhatja azt, hogy valaki végre az Úr Jézus követője legyen, hogy higgyen. De nem csak a helyzetét ismeri, hanem, és ez a egyik legkedvesebb üzenet nekem, hanem a hátteret is. Nem csak a látható dolgokat, hanem a láthatatlan dolgokat. És látszik az igében, hogy erre hívja fel a figyelmet. Simon, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Hála az Úrnak, igaz? Nem csak engem, hanem titeket, tehát többes szám. Igen, ám, de azt mondja, de én imádkoztam, érted? Mégiscsak fontos az egyes szám. Tehát érdekes, hogy nem ússzuk meg. Hiába van az, hogy az egész gyülekezet, mindannyian együtt vagyunk benne valami nagy próbában, kísértésben, kemény helyzetben. De attól lehet, hogy az az egész azért van, mert velem akar az Úr valamit. Nekem van szükségem valamire. Vagy az Úr nagyon jól tudja, hogy most én vagyok az, aki a leginkább az ő megtartó kegyelmére szorulok. Ismeri tehát a hátteret, a sátán gonosz, ártó szándékát. Kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Bizonyára hallottátok már ennek a képnek a magyarázatát, nagyon ebben nem szeretnék belemenni. Egy biztos, hogy a sátán el akarja érni, hogy ha csak lehet Péter, ne csak a földi életére nézve, hanem az ő örök életére nézve is pusztuljon és vesszen el. Persze mi tudjuk az igéből, hogy aki az Úr Jézusé, az nem veszhet el soha örökre. Ismeri az Úr az övéit. Az Úr bennünket örökre megtartott. És nem tudja a sátán elérni, hogy kiragadjon bárki is minket, akik az Úré vagyunk az ő kezéből. De a sátán megpróbálja akkor is, hogy legyen Péter teljesen hitetlenni. Kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. És ugye, hogyha kiderül, hogy valami Péterből nagyon hiányzik, nem is tartozik Jézushoz szív szerint, akkor vége. Akkor örökre elkárhozhat ő is. Emlékeztek, most ez kemény lesz, Iskáriótes Júdás is a 12 egyike volt. Ugye? És ő mégse volt szív szerint Jézus követője. Vajon Péter, ő az derül ki, hogy hiába volt éveken át olyan, amilyen? és nagyon szerette az Úr Jézust, lehet, hogy akkor most mi vége mindennek? Mi alapján ítélhető meg Péter, hogyha mi dönthetnénk, ha te dönthetnél róla? Olyan jó, hogy ezek csak költői kérdések, mert itt az Úr Jézus. Az Úr Jézus mutatja be, hogy ő kicsoda, és ő hogyan ítéli meg, és kifejez egyértelműen, hogy itt a sátán, az ős ellenség akarja elérni, hogy Jézusnak minden egyes tanítványa vesszen el örökre, ha pedig nem örökre, akkor meg mindent megtesz a sátán, hogy az Úr Jézus tanítványai ne maradjanak hűségesek Jézushoz. De látszik, hogy Péterrel különösképpen is valami terve, nagy terve volt. Akkor támad csak igazán a sátán, a kísértő, talán már ezt is tapasztaltad te is, amikor mi éppen gyengék vagyunk. Vagy téged mindig akkor szokott támadni, mikor te vagy a legszuperebb hívő, és szárnyalsz, csendes héten vagy, ott aztán jöhet a kísértő, hát csendes héten esélye nincs. De aztán megyek vissza a munkahelyre, vagy jönnek a nehezen elhordozható rokonok vagy szomszédok, éppen fáradtabb vagyok, nekem a melegfront szokott okozni külső körülmény. Nem tudom, a testvérek közül van-e, akinek a melegfront, másnak a hidegfront. Tehát, ha melegfront van, én hallom, amúgy egészséges vagyok, csak ez néha, ha nem tudok rendesen fizikailag mozogni, mondjuk focizni egy jót a barátaimmal, akkor ha fizikailag egy kicsit fáradta vagyok, akkor lelkileg is könnyebben támadható vagyok. És hát logikus, hogy a sátán mikor támadja? Tibor tisztedes urat is, amikor éppen gyengébb. És látszik, hogy Péter most nagyon-nagyon gyenge. A folytatásból látszik, hát Uram, én bárhol elmegyek veled. Csak mivel mi tudjuk a folytatást már a Bibliából, tudjuk, hogy ő most a leggyengébb. Azt hiszi, hogy a legerősebb, pontosan ezért ő a leggyengébb. De itt a sátán ott van a háttérben. És hadd mondjam nektek, hogy amíg nekem nem lett világos, hogy ezt az egész történetet, ami itt előttünk van, a Péter tagadását előkészítő történet leírás, nem a sátán felől fontos, meg nem Péter felől, hanem Jézus felől. És ezt Lukács evangélium mutatja be. Csak ebben az evangéliumi kijelentésben van ez előttünk, hogy Jézus imádkozott itt is. Ezért olyan fantasztikus, hogy Lukács evangéliumában a Szentlélek leíratta Lukáccsal, a Szentíróval, hogy Jézus mennyi helyzetben imádkozott, tartott csendességet. Ugyanis, ha Péter felől nézem, a sátán felől, akkor hajlanék megijedni, elkeseredni. Jaj, mi lesz? De ha látom az Úr Jézust, aki azt mondja, de én imádkoztam, de még itt se vagyunk, hanem még csak ott vagyunk, hogy miért kellett imádkozni? Mert mindent tud. Pétert is ismeri, a körülményeit is, a lelki hátteret is. Mindent tud Jézus. Most gondoljátok el, akkor van esélye a sátánnak bármiben is, itt bármilyen győzelmet aratni. Tehát ha itt van az Úr Jézus, akire igaz mindaz, amit eddig elmondhattunk, akkor ezt, hogy Simon, Simon, ímé, halljátok az ímé szócska hangsúlyát, ímé, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Ez az egész lehetőség azért van, mert most Jézussal is történni fognak dolgok. Emlékeztek, nagy csütörtök estéjén vagyunk, ahogy mondtam. Tehát az este azért nem volt egyszerű. Nagyszerű volt a mi szempontunkból, mert megváltás útja volt Jézus szempontjából, de nem volt egyszerű. Jézusnak se, de a tanítványoknak se. A sátán kapott lehetőséget. Emlékeztek Jób történetére? Ott is a sátán kapott lehetőséget. Isten oldaláról próba, Jób próbája, a sátán oldaláról kőkemény támadás, kísértés, hogy Jób esszen el. És emlékeztek, hogy ami Jóbbal történt, annyira megható és annyira bátorító azt látni Jób életében is, hogy Jób azonnal tudta, hogy nekem ezt az egész kérdést, akármennyire is szenvedek, és gyászol, és sír Jób, és a hite hihetetlenül remeg, hogy most akkor van-e hite, vagy nincs hite, de mit csinál Jób? Ő is azonnal az Úrra tekint. Az Úr adta. A sátán vette el, az Úr adta, de a sátán vette el. De Jobb azt mondja, én még, ugye a másodiknál már úgy mondja, ha jót elvettük, a rosszat nem vennénk el az Úr kezéből. Ez nem azt jelenti, hogy az Úr gonoszt tesz, meg hogy Jobb az Urat vádolná, hanem azt mondja, hogy én az Urat akarom látni akkor is, amikor a föld életben, ami bűneset utáni élet. Meg én is kegyelmetnél bűnös ember vagyok. Egész életem során Jobb ezt tudta. Hát igaz. Az igaz Jobb azt jelenti, hogy nem bűntelen, hanem Isten kegyelméből él mindig. Mert szeretném így mondani, testvéreim, hogy az Úr Jézus nem a tökéletesek társaságát hívta el, hanem a kegyelmetnél bűnösök közösségét. Ha a páti gyülekezet tökéletes lenne, adná az Úr, akkor ma biztos, hogy nem tökéletes, mert én is itt vagyok. Úgyhogy a pasaréti gyülekezetet, ha nem tudom, milyennek gondoltátok, hogy szuper gyülekezet, tökéletese, de nagy, nagyon nem tökéletes, de én ott vagyok, tehát nem lehet tökéletes. Ha te ott vagy a páti gyülekezetben, lehet tökéletes az a gyülekezet? Ha Jézusra nézünk, igen. Ha rám néztek, akkor nem. De ez az ige pontosan arról beszél, hogy igen ám, de a Jézus imádkozott a tanítványáért. A tanítványért. Akkor mi is a megoldás? Tehát azért kellett imádkozni Jézusnak, és látszik az Úr Jézus személye és szabadító hatalma már a történet elején is, ahogy mondtam nektek, ismeri a tanítványt, a külső körülmények, a lelki háttereket is. És mit mond? Imádkoztam. Jézus imádkozott, imádkozik, hagyd mondjam jelen időben is, most azért a tanítványáért. Azzal szemben, azzal ellentétben, ami igaz Péterre nézve, meg a többiekre nézve is, nagy csütörtök estéjén, és a sátán ügyködése kapcsán, aki a háttérben dolgozik, és mindent meg fog tenni, ezzel szemben ott van, de én imádkoztam érted. Hagyj húzzam alá nektek, hogy mi majd tovább megyünk. Ez nagy csütörtök. És mi tudjuk, hogy ezután nem sokkal Jézus meg fogják feszíteni. És mi történik Jézussal? Nem csak imádkozott a tanítványért, hanem meg is halt. Azért gondoljátok el, hogy mi most úgy vagyunk itt, hogy mi ezeket az igei igazságokat tudjuk. Tehát mi tudjuk, hogy mi történt az Úr Jézussal ezután. Hogy ő de nem is csak meghalt, hát ő fel is támadott, igaz? Sőt, hát már mennybe is ment. És a mennyben Jézus mit csinál? Mi az egyik feladata Jézusnak a mennyben? Hát közben jár, ugye még mondjátok ti is, közben jár. Tehát még a szavunk magyarban a közben jár. Egy az Isten, egy a közben járó is. Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus. Halljátok, az ember Krisztus Jézus. Meg el fog jönni. És mikor eljön Jézus, a sátán akkor lesz végérvényesen megítélve, és onnantól fogva az új égen és új földön nem lehet semmilyen módon jelen a sátán. Semmilyen szinte nem lehet a háttérben se, meg sehol se. De addig, amíg nem jön el az Úr Jézus elvetelének az ideje, ahogy mi is most élünk, ez a történet is azt mondja, és azért van leírva, hiszem, hogy e földön merjük-e hinni, hogy az a kijelentés is már számunkra, hogy de én imádkoztam érted, elég lenne ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy az Úr Jézus kicsoda, és hogy mennyire erősebb és győztesebb a sátánnál. Még a java azután jön, de már ez a mondat is. Megint hagyd mondjam így nektek. Mert mit csinál Jézus? Valamikor, valahol, nagyon tetszik nekem a szórólapon ez a kép, hogy ott egy kis szikla darab van, emlékeztek? Most megnéztem itt a templom előtt is, gyönyörködtem a templomba, hogy ide értem hamarabb, és ott A4-es méretben láttam egy szikla darab, és akkor ott van a férfi alak, ahogy imádkozik. Tehát valahol, valamikor, korábban, mint nagy csütörtök estéje, az Úr Jézus csendességet tartott a mennyei atyával. És emlékeztek, tegnap tisztáztuk, hogy amikor Jézus imádkozott, az mindig azt jelentette, hogy a mennyei atya is akart Jézussal beszélgetni. Jézus meg mit mond itt? Én az én mennyei atyámmal akartam beszélgetni arról, Péter, hogy no veled mi legyen. Szeretném nagyon személyesen mondani ezt most nektek. Tehát nem úgy van, hogy Jézus gyorsan mond egy ima foszlányt, jaj, atyám, segíts már Péternek, pont. Nem. Jézus imádkozik. Ez egy folyamatos cselekvés. Csendességet tart. Lehet, hogy órákon át. Azért, mert a tanítványait, de különösen Pétert, kőkemény támadás írja a sátán részéről, és ezt Jézus tudja. Jézus azt is tudta, hogy nagycsütörtök estén is már ez mit jelent, meg aztán a kereszthalála miatt is mi minden lesz. Tehát ott van az Úr Jézus, múlt időben hangzik, imádkoztam érted, de én. A háttérben tehát az Úr Jézus könyörgése, közben járó könyörgése. Akkor most mondjuk ki. Egyik oldalon ott van a láthatatlan világban a háttérben a sátán, aki teremtménye Istennek. Angyal fejedelem, de teremtménye Istennek. Másik oldalon ki van? Az egyszülött fiú. Ő teremtmény? Nem. Hát ő Isten. Ő Isten. De ugye, ahogy tegnap is tisztáztuk, amikor Jézus imádkozott, csendességet tartott, akkor mindig az atyával, tehát ott az atya, meg ott a Szentlélek, Szentlélek által. János evangéliumában tudjuk, a búcsú beszédei az Úr Jézusnak ott le vannak hosszabban írva, emlékeztek, minimum két rész is van, a 14. meg a 16. részek a János evangéliuma kijelentésében, ahol nagyon sokat beszél Jézus a Szentlélektől, a másik vigasztalóról, emlékeztek? Tehát, mikor de én imádkoztam érted, ez azt mutatja, hogy még mielőtt Jézus beszélt volna a Szentlélekről, mint a másik vigasztaló, aki majd eljön, mert Jézus elmondta ott is nekik, hogy én majd elmegyek. Ez nektek nem esik jó, hogy elmegyek, de higgyétek el, jobb, hogy én elmegyek, mert majd az atyám elküldi a lelket. De közben az Úr Jézus imádkozott a Szentlélek által. A Szent Háromság Isten. Az egyik oldalon tehát ott van a sátán, Isten teremtménye, a másik oldalon ott van, nem is csak az Úr Jézus, az egyszülött fiú, hanem ott a Szent Háromság Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ebben a mondatban, de én imádkoztam érted. A felszínen úgy tűnhet, hogy minthogyha a sátán a teremtmény lenne a győztes. Igaz? Ez a felszín, mert ezt mi van a folytatásban? Ő pedig mondta neki, Uram, te veled kész vagyok mind tömlöcsre, mind halálra menni. Az a baj, hogy van folytatás. És ő mondta, mondom néked, Péter, nem a Simont mondja, hanem Péter, mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Tehát Jézus nagyon jól tudta, hogy mi fog történni. És a Péter nevet használja. Péter, te azt gondolod, hogy te a hívő, az én tanítványom, aki a hitben úgy érzed, hogy milyen magaslatokon jársz, hogy te meg fogsz állni, nem fogsz átesni a rostán, ezt gondolod? Háromszor meg fogsz tagadni engem. De testvérek, ezt az a Jézus mondja, akkor mondja, amikor már előtte mondta, de én imádkoztam, érted? És a Péter nevet használja. Nézzétek, az igének olyan egyértelmű a tanítása, az Úr nagyon jól ismer bennünket. Amikor én ugye, hála az Úrnak, tényleg ezt én ma se értem, én csak ámulok ezen, hogy hogy adhatta meg nekem azt az Úr, hogy nem voltam még 7 éves, amikor megismerhettem az Úr Jézust megváltómként. És én emlékszem arra, hogy pici gyerekként is milyen aranyos kis bűnöcskéket tudtam csinálni, de már hívő gyerekként. A felnőttek csak nevettek, ugye? Hát a kis aranyos Tibike milyen aranyosan haragszik mondjuk a bátyjaira. Bennem a szívemben viszont emlékeztem, hogy úgy fájt, hogy bocsáss meg Úr Jézus, hogy már megint hogy haragudtam, vagy gyűlöltem valamelyik bátyámat. Harag volt bennem is, gyűlölt. És én rájöttem, megismertette később az Úr velem, hogy nekem az egyik gyengém, hogy én nagyon tudok haragudni. Ha ez nem látszik rajtam, ez csak azért van, mert az Úr megkönnyörült, és folyamatosan megkönnyörül, mert amikor jönne belém ez az indulat, akkor azonnal ott van gyerekkorom óta, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert különben itt vége mindennek. Hát én nagyon tudnék gyűlölni, meg haragudni. Mert van ó emberem nekem is. Ha ismernétek az én ó emberemet, akkor valószínűleg nem hallgatnátok engem itt. Aki vagyok, látszólag olyanként, mint aki hívő, és milyen jó esetleg hallgatni a prédikációt, az csak azért van, mert én is kaptam az Úrtól egy új természetet. az új ember. De az új embert azt nem én csinálom. Az új ember az kicsoda? Az Jézus. Aki te vagy, meg én vagyok, Jézus uralma alatt. Amelyikötöknek az Úr Jézus még nem a királya, ha még nem vagy az Úr Jézusé, akkor ne csodálkozz azon, hogy olyan vagy, amilyen. És lehet, hogy magad is szégyeled, vagy magad is bánod, hogy ilyen vagyok. És akkor szükséged van arra az Úrra, aki elvégezte a megváltó művet, aki Péterért is imádkozott, még érted is, és elfogadhatod a kegyelmét, és ő teljesen újat ad neked, új szívet. Ő új szívet ad, az új ember szíve. De ez mindig a Krisztusi. Az új ember az, aki vagyok, hogyha nem Jézus az Úr az életemben, hívőként, az új ember pedig, aki vagyok, amikor az Úr Jézus az életem ura. És itt ez a történet erre mutat, hogy a felszínen, mintha a sátán győzne, de ez maximum egy győztes csatácska a sátán számára. De akkor se lehet. Tehát a sátán hiába írja el azt Péterén, amit elérhetett, és mi is tudjuk a történetet, emlékeztek, elérte a sátán, de akkor se győzhetett. Mert ha a sátán és az Úr, az Isten, a Szent Háromság Isten, de az Úr Jézus, az imádkozó Jézus van egymással szemben, és ők harcolnak, akkor a sátán nem lehet győztes. Olvastuk a Lukács evangéliumában nem olyan régen, mikor Jézus leleplezi a sátán szemét, mikor mondja, hogy az erős fegyveres őrzi a palotáját, és amilyen van, békességben van, de mikor jön a nálánál erősebb, és az erős fegyveres a sátán, a nálánál erősebb pedig az Úr Jézus. Ő az erősebb. És Jézus győzött. Már az imádságával is. A láthatatlan világban is zajlik tehát ez a harc, a Szent Háromság Isten és a sátán között, és ez harc. Egy példa, a Dániel imádkozott, és 3 hetet kellett várnia az imádságra adott válaszra, amit kijelentett aztán neki. Isten válasza az ő imádságára. És ott az angyal, nem tudom, emlékeztek erre a történetre, az angyal mondja, hogy amikor imádkoztál, azonnal megvolt a válasz, csak nekem harcolnom kellett. 3 egész hétig a láthatatlan világban szellemi harc volt. Tehát lehet, hogy nekünk ez furcsa, hát ha Isten, hát akkor még kell harcolni. Tehát 3 egész hétig Dániel szempontjából. Igen. Így mutatja be magát az Úr nekünk, hogy lássuk meg, hogy ő nem nagyvonalú, meg ő nem lekezelő. Nem. Ő komolyan veszi a bűnt. Komolyan veszi a sátánt. Nem véletlenül volt az, hogy az Úr Jézusnak meghalni is meg kellett azért, hogy legyen megváltás. Isten nem nagyvonalú, soha, hanem ő mindig kegyelmes és szabadító. Látszólag a sátán csatát nyert, de ez csak a látszat. Ugyanis Jézus imádsága már előre bebiztosította Péter számára a megtartatást. És ez a fantasztikus. Látod-e magad, amikor lehet, hogy éppen Péterhez hasonlóan elbuktál, elestél nagyon, és szégyelted, én most magamról beszélek, meg úgy érezted, hogy, ahogy mondtam tegnap este, hogy most akkor hogy menjek az Úr elé? Gyerekként is én többször voltam így, úgy szégyeltem magam. Úrvacsoráról nem is beszélve. Volt már olyan, hogy nem mertél úrvacsorára menni? Lelki pásztorként én nem tehettem meg, hogy ne vegyek részt az úrvacsorán. De a szívemben ott volt, hogy Uram, most úgy szégyellem magam. De kellett az a gondolat is, hogy de köszönöm, Uram, hogy hát az egész úrvacsora is azt hirdeti, hogy jöhetek. Mert ne azt lássam, hogy én ki vagyok magamba, hanem még magamat is úgy lássam, ahogy te látsz. Ezért volt fontos az indulás, hogy Jézus ismeri Pétert, meg a többieket is. Ismer mindent. Tudom a te dolgaidat. Emlékeztek ott a gyülekezetekről? És a győztes Úr is így van előttünk, hogy ő nagyon jól tudja a dolgainkat. És ha te már szégyelted magad hozzám hasonlóan, vagy Péterhez hasonlóan, akkor az Úr Jézusnak ez a mondata, hogy de én imádkoztam érted, azt hirdeti, hogy lásd meg azt a győztes Urat, aki imádkozott Péterért a múltban, és ez a múltbeli tette hatott Péter jelenére, meg a Péter jövőjére is. És ez számunkra is igaz ma is. Mi történt Péterrel? jól megtagadta Jézust. Márk evangéliumából tudjuk, hogy kétszer szólt a kakas, az első tagadás után, és Péternek még mindig nem esett le, aztán mikor a harmadik tagadás volt, akkor megszólalt a kakas másodszor. Harmadik kakas megszólalásakor pont viszik ki Jézust, ott valahogy az udvarban, mert Péter az udvaron van, Jézus meg ott van a kihallgatáson. Az a lényeg, hogy Péter, vagy Jézus valamilyen olyan módon van ott azon a helyszínen, hogy megy, mert viszik, vezetik valahova, és egyszer csak, mikor megszólalt a kakas harmadszor, Jézus megáll, hátrafordítja a fejét, és ránéz Péterre. Ez a Lukács evangéliumában van leírva. Tehát az a Jézus, aki mondta, hogy de én imádkoztam, érted, amikor a harmadszori tagadása van Péternek. Nem csak a kakas szólalt meg, hanem Jézus ránézett. De ehhez vissza kellett neki fordítani a fejét. Az szokott eszembe jutni, hogy Jézus azon az estén már úgy van, hogy elfogták, hagyta magát elfogni, megvan a kihallgatása, majd viszik nem sokára Pilátushoz, itt már csak percek vannak hátra, hogy nem sokára viszik a keresztre. Neki arra fele kell menni, a kereszt felé. Hát ez a feladata. De akkor is ott a harmadik kakas szónál egyszer Jézus megáll és hátra néz. Visszanéz, mert ott van a tanítványa. Nem kell leírni, hogy hogyan nézett rá, én csak a mozzanatot mondom, hogy ránézett. És az van az igében, Péter keservesen sírni kezdett. Aztán mit csinál a feltámadott Jézus? Vagy délelőtt, vagy délután valamikor Péternek külön megjelent, mert mikor az emmausi tanítványok jönnek vissza örömmel, hogy elmondják, hogy találkoztak Jézussal, benyitnak az ajtón a jeruzsálemi háznál, megelőzik őket a bentlevők, hogy képzeljétek, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. Nem is Péter nevét mondják, megjelent Simonnak. Ez a feltámadás estéjén van. Aztán jön a híres történet, hogy hányszor kérdezi meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz engem. Most nem kell belemennünk, hogy milyen módon kérdez, hogy válaszol Jézus, bele lehet menni. Ha valakit érdekel, majd olvasd el otthon, de most az a lényeg, hogy háromszor megkérdezés, és Péter elmondhatja, amit elmond. De akkor a végén biztos, hogy nagyon Jézusra kell mutatnia. Ezek a látható szintéren zajló események, amit Jézus csinált Péterrel. Ezek is milyen biztatóak és bátorítóak. De az igazán fontos az, ami mindezek mögött van, hogy hát a feltámadott Jézus azért csinálhatta ezt Péterrel, mert ő előtte meghalt. Hát azért támadhatott fel, mert előtte meg kellett halnia. És tényleg meghalt. De mielőtt meghalt volna Jézus, előtte rá akart nézni a tanítványára. Tehát látod-e Jézust, aki imádkozott Péterért múlt idő, de ez hat Péter nem csak múltjára, hanem jelenére, jövőjére, és most gondoljátok el, hogy ez a mondat, mivel itt van az igében nekünk, ez ránk is igaz, csak mi tudjuk, hogy ez az Úr Jézus ennél sokkal több mindent is csinált Péterért is, meg miértünk is. Meg ugye az igaz, mondja, ezt tisztáztuk már korábban, hogy ő, mint közbenjáró, nem csak a múltban imádkozott, hanem most is folyamatosan imádkozik. Minden, ha hél, hogy esedezzék érettünk. Zsidókhoz írt levél 7. rész, 25. versében van, hogy Jézus azért él a mennyei dicsőségben mindenha folyamatosan, hogy esedezzék értünk. Most gondoljátok el, hogy az az Úr Jézus, aki megváltott bennünket itt a Földön is, győzött, és mindent elvégzett, ez az Úr Jézus most amíg mi itt a Földön vagyunk, a mennyei dicsőségben azért is él folyamatosan, hogy esedezzék érettünk. Te érted is, meg én értem is. Ez nem teszi a bukásunkat és a bűnünket könnyűvé. Nem mondhatjuk, hát akkor mindegy, hogy mit csinálunk. Dehogy is. Pont fordítva. Ha látjuk, hogy ő hogy győzött, és ő hogy szabadított meg bennünket a hívő életben való járásra is, akkor lehet, hogy szomorkodunk a bukásaink után, de akkor álljunk föl. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom, Istenét. Ne örüljén ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek, mert még ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. A zsidókhoz írt levél 4. része pedig azt mondja, hogy nekünk Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken, gyarlóságainkon, hanem aki hozzánk hasonlóan mindebben megkísértetett, kivéve a bűnt, azaz nem esett bűnbe. És hogy mondja a folytatás? Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. A János levelében pedig úgy van, ez is egy nagyon drága mondat. Ha vétkezik valaki, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Tehát a feltámadott Úr, a mennyben levő Úr imádsága, ima élete a mennyei atya előtt. Találkozni egy helyen, hogy szót emeljen valakiért. Ezt jelenti a közbenjárás. Találkozik a mennyben levő fiú a mennyei atyával a mennyben. A Szent Háromság titkában a Szentlélek is ott van, csak a számunkra a Szentlélek itt van a földön, az ige által. De a mennyei dicsőségben a fiú találkozik az atyával, mert valakinek az érdekében beszélni akar velem. Folyamatos beszélgetés az atya és a fiú között. Érted, megértem. Ha ilyennek látod az Úr Jézust, adja az Úr, hogy Péterhez hasonlóan mi éljük át azt a csodát, amit ő a feltámadás után élt át igazán. De te meg én az Úr Jézus miatt már úgy átélhetjük, hogy hangzik ez, hogy de én imádkoztam, érted, és akkor utána nem azt mondom, hogy hát akkor én úgy is meg fogok állni, biztos, Uram, látod, milyen gyenge vagyok te nélküled, könyörülj rajtam, segíts nekem, és éljük meg győzelmesen a hívő életet. És ez legyen annak is a része, hogy amikor másokért imádkozunk mi is, majd erről még beszélünk a héten, amikor másokért imádkozunk, akiknek az élete tönkrement, vagy akik nem bírják a hívő életet boldogan élni, lehet, hogy mi nem tudunk már neki semmibe segíteni, de akkor imádkozzunk értük. Mert bízunk az Úrban, és csak rábízhatjuk őket. Most is imádkozzunk, testvérek. Istenünk, mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy az Úr Jézus a földi élete során így élt. És köszönjük neked, Urunk, hogy Péter személyével kapcsolatban is te kijelentetted számunkra, micsoda megtartó Úr ő. Áldunk téged, hogy ez a mondat, amit Péternek mondott az Úr Jézus, nekünk is, ránk vonatkozóan is igaz, de én imádkoztam érted. Áldunk a megváltó mű elvégeztetett voltáért, és arra kérünk, Urunk, hogy hagyd tudjunk megállni a te követésedben, hitben. Köszönjük, hogy minden nap élhetünk a kegyelemből, és szeretnénk így áldássá lenni Péterhez hasonlóan a többiek számára is. És köszönjük azt, Urunk, hogy ha mégis elesnénk, fölkelhetünk, mert te megtartunk vagy. És kérünk azokért, Urunk, akik úgy érzik, hogy valami miatt még mindig nem akarják átadni az életüket neked, nem akarják elfogadni, hogy nekik is szükség lenne a kegyelemre, hogy ne elvesszenek örökre, hanem boldogan élhessenek már most is te veled, és majd egyszer mindörökre. Kérünk, segíts nekik is, hogy merjenek hinni, hozzád térni bűnbánattal. Köszönjük neked, Urunk, hogy a bűnbánat az nekünk is napi ajándék lehet. Hálát adunk, hogy minden este úgy feküdhetünk le, hogy a nap dolgai rendezve vannak. És kérünk téged arra, Urunk, hogy tudjunk mi hittel imádkozni másokért is, olyanokért is, akikre úgy gondolunk, hogy nőjük esélytelen, hogy bármi változás lehetne az életükben. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy amikor szolgálképpen is ránk helyezzel személyeket, hagyd tudjunk mi is értük imádkozni hűséggel. Kérünk téged arra, vigyázz ránk majd hazamenve innen, áld meg az esténket, az otthoni létünket, és a kedves neked holnap is hagyd tudjunk majd eljönni, hadd hallhassuk a te igédet. Köszönjük, hogy te szólsz majd holnap is hozzánk. Jézus Krisztusért, atyánk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk a 121. Zsoltár. Szemem a hegyekre vetem, onnan felül nékem minden segedelmem. Ebben a Zsoltárban mind a négy versben az Úr erejéről, megőrző, szabadító kegyelméről énekeljünk. Az Úr áldását, testvérek, Ézsaiás proféciája alapján a 41. rész 10. verséből hirdetem. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak téged. Amen.